sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa október 7-ére hétfőre böjt és imanapot hirdetett a békéért. Október 2-án a Szent Atya szentmisét mutatott be a Szent Péter téren a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése második ülésszakának megnyitása alkalmából. Homíliája végén Ferenc pápa október 7-ére, a Hamász és Izrael közötti háború kitörésének első évfordulójára böjt és imanapot hirdetett az egész világ békéjéért. Fivéreim és nővéreim, a világ felé fordított tekintettel folytassuk ezt az egyházi utat, mert a keresztény közösség mindig az emberiség szolgálatában áll, hogy mindenkinek hirdesse az evangélium örömét. Szükség van rá, különösen történelmünk eme drámai órájában, amikor a háború szele és az erőszak tüze egész népeket és nemzeteket perzsel fel, fogalmazott a pápa a szentbeszéd végén. Hogy a boldogságos Szűz Mária közbenjárásától a béke ajándékát kérjem, október 6-án, azaz ma, a Santa Mária Maggiore Bazilikába megyek, ahol a Szent Rózsafüzért fogom imádkozni, és könyörgő fohásszal fordulok a Szűzanyához. Kérlek benneteket, a szinódus tagjait, hogyha lehetséges, csatlakozzatok hozzám ebből az alkalomból. Arra kérek mindenkit, hogy október 7-én ima és böjti napot tartson a világ békéjéért, fogalmazott Ferenc pápa. A Szent Atya felhívására válaszolva az Egri Főegyházmegye október 7-én csatlakozni kíván a meghirdetett böjt és ima naphoz, melyet a békéért ajánlunk fel. Biztassuk a híveket, hogy ezen a napon, kiki lehetőségeihez mérten, böjtel és imádsággal, vagy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kérje a mindenható Istentől a béke ajándékát, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek felhívásában. Óriási csapás az európai gazdaságra és a németországi autóiparra nézve, hogy az Európai Bizottság hamarosan kiegészítő vámot vet ki a Kínából érkező elektromos járművekre. Foglalt állást Orbán Viktor miniszterelnök szombaton az X közösségi portálon. A kormányfő szavai szerint Németország és az európai ipar már nem képes meggyőzni a bizottságot, hogy hozzon észszerű döntéseket. De akkor ki képes rá? Tette fel a kérdést Orbán Viktor. Az Európai Bizottság pénteken jelentette be, hogy az Európai Uniós tagállamok többsége megszavazta a kiegyenlítő vámok kivetéséről szóló javaslatot. A bizottság ugyanakkor folytatja a tárgyalásokat Kínával egy alternatív, a kereskedelmi világszervezet szabályozásaival teljes mértékben összhangban lévő megoldás kidolgozására. Ha az Európai Unió azt akarja, hogy beengedjük a migránsokat, mi beengedjük, felrakjuk a buszra, és lerakjuk Ursula von der Leyen irodájának bejáratánál őket, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Mencer Tamás szerint ebben a kérdésben egyáltalán nincs szó jogról, hiszen a határt megvédeni kötelező. Magyarország is ezt teszi, amiért politikailag támadják. Azzal, hogy az EU bírósága úgy döntött, hogy megbünteti az országot a menedékjogi eljárás rendje miatt, politikai döntést hozott, tette hozzá. hangsúlyozta. A kormányt a magyar emberek érdeke és a magyar emberek biztonsága kötelezi. A legkisebb gazdálkodók is számíthatnak a kormányra, ezért is hirdetnek egyszerűsített pályázatot a mezőgazdasági kisüzemek beruházási támogatására, közölte az agrárminiszter a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében. Nagy István elmondta, a pályázati kiírás társadalmi egyeztetése már meg is kezdődött. Amint egy 30 milliárd forint keretösszegű felhívásra őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók és a szociális szövetkezetek is pályázhatnak majd. A tervezet szerint a forrásokat az állattartáshoz és kertészethez kapcsolódó épületek, létesítmények építésére, bővítésére, fejlesztésére, illetve fontosabb gépek, eszközök beszerzésére lehet majd fordítani, tette hozzá. Végül az időjárásról. Országszerte borult idő várható, majd nyugat-délnyugat felől lassanként szakadozik, csökken a felhőzet. Ugyanakkor az északkeleti ország részben jó eséllyel egész nap borult idő valószínű. Elsősorban a Dunától keletre fordulhat elő szitálás, eső, esetleg zápor. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 13 és 18 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők a Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián. Reklámot hallottak.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Cupper Andrást, a Miskolci István Nádor Borlovagrend elnök nagymesterét. Örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen 25 éves idén az István Nádor Borlovagrend. Szívből gratulálok ehhez a szép évfordulóhoz, elnök úr!
Köszönöm szépen, és nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm én is a rádió hallgatóit. Hát igen, ahogy mondja, a borlovagok, kollégák szokták mondani, hogy elnök úr, 25 év vagy negyed század? Mind a kettő jó, van akinek a negyed század elegánsabb, van akinek a 25 év, de a lényeg az, hogy amikor 25 évvel ezelőtt megalakultunk, jó magam sem gondoltam, hogy egy 25 év ilyen hamar elszáll.
Annak idején, 25 évvel ezelőtt, hogyan is alakult meg a borlovagrend? Mit lehet tudnunk a történetükről?
A kezdete, ugye nem borlovagrend voltunk, hanem Lilafüredi Bortársaság Klub. Ugyanis a borrendek megalakuljanak, ennek megint csak egy külön története, külön ceremóniája van. A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége alá tartoznak a különböző borvidékeknek a borlovagrendjei. Még mielőtt megalakultunk, úgy mondom, hogy nagy kötődésünk volt a Minorita templomhoz.
A Miskolci Minorita templomhoz?
A Nagy Boldogasszony templomhoz. És Isten nyugtassa, alapító tagunk volt dr. Kartal Ertő atya, aki, sokszor beszélgetünk róla, hogy egy olyan különleges ember volt, hogy sokszor telente, főleg ősztől tavaszig meghívott minket tepsiben sült krumpli, egy kis szalonna, vaj hozzá, és egy üveg bor mellett sok mindenről elbeszélgettünk, a világ dolgairól, a Jóistenről, az egyházról, és hát nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy az alapításunkkor Ernő atya nagyon sok jó tanáccsal látott el, úgy is mondhatnám, hogy lelki támaszunk volt. Szinte a Jóistennek köszönhetjük azt is, hogy amikor megalakult ez a klub, akkor az én cégem, a Lilafüredi Palotaszárót kezdte el felújítani. És a felújítás végén az akkori direktor mondta, hogy András, gyere már le a pincébe, mert van itt egy pince, mit lehetne ezzel kezdeni? Hát ugye az átkos időkben, a szottos világban tároltak különböző dolgokat, legkevésbé használták hűtésre, és mondtuk, hogy mi többen, 10-15-en már egy klubot csináltunk, a Lilafüredi Bortársaság klubot, és itt egy nagyon jó székhelyünk lenne. Hát mondták, hogy valami burkolatot, csempét, egyebek, és hát talán akkor még a műemlékvédelem picit lazább volt, ezelőtt 25 évvel, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a javaslatomra a cégnek ez bevétel lett volna, de azt mondtam, hogy Isten ellen való vétek ebbe a gyönyörű riolitufás pincébe valami olyan idegen anyagot betenni, úgyhogy a mai napig úgy van a pince, ahol mi megalakultunk, és rá két évre, ez volt 1999, rá két évre, 2002-ben pedig a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége felkért 5 ilyen egyesületet, külön bemutatkozás volt, vizsga, akkor kellett a talárunk, a medálunk, ami ugye ennek a rendje is módja, és akkor az 5 akreditált egyesületből 3-at vettek fel, és köztük volt az István Nádor Borlovagrend, és azóta ez a nevünk.
Apropó, ha már név, akkor mi indokolta a névválasztást? Miért éppen István Nádor Borlovagrend lettek önök?
Ezt is megelőzte, ugye egy kis közös munka, ki mit javasolt. Volt, aki a pincékhez kötötte, volt, aki a szőlőfajtákhoz, volt, aki itt a bükki borvidéknek a hagyományaihoz, és akkor páran voltunk a társaságban, akik azt mondtuk, hogy valami, hogy az őseinkre, akiknek már akkor közük volt ugye a szőlőhöz, mert tudni vélik, hogy a krónika leírja a történelem, hogy a Bedegvölgy, a Csanyik, a különböző düllők, amik még most is működnek Miskolc határában, a Csanyiki meg a Lilafüredi rész már nem, de ebben az időben, amikor István Nádor élt, ott bizony szőlőt termesztettek. Nem eztek az ismerfajtákat, góhért, bakatort, ilyen jó nevű szőlőket, és akkor leültünk, és nem milyen ruhánk legyen. Milyen legyen a medálunk? Mi legyen az eskü? Milyen legyen a fogadalomtétel? És akkor megint csak egy nagyon jó, elegáns döntés alapján, amit az előbb mutattam, egy ilyen szép királykék alapon anzsú liliom-szerű nyomtatásunk volt, és így meglett a ruhánk, sapkánk, talárunk, eskünk, és így István Nádorra, a Diósgyőri várhoz kötődő jeles személyre utal a Borlovagrendünk neve is.
Mert ki is volt ő, mondjuk el azok kedvéért, akik kevésbé ismeretesek, vagy akik kevésbé jártosok Miskolc történetében. Igen. Ki is volt István Nádor?
István Nádor meghatározó személyiség volt, főleg a magyar történelemben, de gyakorlatilag a vár, a Diósgyőr történetében is. Részben történeti kutatások, részben a szájhagyománya után, hogy most már ugye egyre kevésbé a technika az mindent felborít, az úgynevezett kőkerti rész, ami még most is él, és ilyen nevű része a vár körül, hát abban az időben inkább vadászatokat, mert női vár volt a Diósgyőri vár, a harcászati szempontból nem volt meghatározó. István Nádor, Ernyebán fia, gyakorlatilag nagyon sokszor megfordult a Diósgyőri várba, és hát a mondák és a történelem szerint a akkor termett szőlőkből készült bort is megkóstolta, szerették az emberek, és hát a nevünket gyakorlatilag ebből az indítékból kaptuk.
Ha az elmúlt 25 évre visszatekintünk, akkor már csak az évforduló apropóján is egy gazdag életút áll önök mögött, de ha történetiség iránt érdeklődöm, akkor milyen fontosabb feladatokat, szolgálatot, tevékenységet látott el az elmúlt 25 évben a Borlovagrendjük?
Hát hosszú lenne felsorolni, megpróbálom én is talán a legjelentősebb eseményeket. Hát amikor megalakultunk 11 néhány fővel, főleg miskolci, borsodi szőlészek, borászok, illetőleg szőlőt és bort kedvelő és igényes fogyasztóknak az egyesülete voltunk. De hát, hogy telt múlt az idő, minden évben az elnökség az évelei vagy évvégi ülésén meghatározza a következő évnek az eseményei, céljait, így elkezdtük a népi hagyományoknak az ápolását. Így például, ha az év végével kezdjük, karácsonykor a jánosnapi borszentelés, ami egy picit már elfeledett volt Miskolcon, vagy más területeken is, és egyre több helyen megemlékeznek a jánosnapi borszentelésről. Mi az előbb említett minorita nagyboldogasszony templomban való jelenlétünk miatt minden évben itt csináljuk a jánosnapi borszentelést. Sokszor miskolci borászatokhoz kötődő egyesületek jelenlétében, de mivel a tagjaink száma most már nem csak Magyarországon, hanem mondhatom azt, hogy országban, világban bővült, így megjelennek ugye határon túli vendégeink is. De aztán jön év elején a vicevesző vagy vincevesző szentelés, ami megint csak egy kicsit ismeretlen volt itt ezen a környéken, vagy valamikor ismerték, de nem nagyon tartották. Ez pedig a diózsőri római katolikus templomban tartjuk. Isten nyugtassa, Vince atya volt ennek a felkarolója, és legtöbbször ő celebrálta a misét, és ennek az a szépsége, hogy 10-15-20 szőlőtermő helyről a gazdák összegyűjtötték a szőlőveszőket. Az egyik nagyon kedves borlovagunk ezt egy szép kosárba tette, kis nemzeti színű szallaggal feldíszítették, és a szentmise után a megszentelt veszőket ugye kiosztottuk. Hát a hagyomány ugye, ha vízbe teszik, ugye arra utal, hogy a rügyek számából lehet következtetni arra, hogy milyen termés várható. De ennek megint csak a kis kedves színfoltja, hogy pár év elteltével már előre jelezték, hogy mikor lesz a szőlővesző szentelés. Mondtuk, hogy előtte egy nappal, két nappal, általában ugye vasárnapra tettük, de miért? Hát azért, mert a tavaly kapott szőlőm már hajt, tehát elültették, akik a szentmisére jöttek, és ugye várták a következő alkalmat, és ebből is egy ilyen nagyon szép hagyomány lett. Mondom tovább, borlovagrendünk kezdeményezésére először lett megrendezve a Miskolc város bora verseny, amin nagyon jó nevű borászok, akadémikusok voltak a zsűribe, és bizony a mai napig rangot jelent, ha a Miskolcváros bora versenyt valaki megnyeri, de ha nem is az első helyezett lesz, egy szép oklevelet kap, és egy elismerésben részesül. Nagyon sok tevékenységünk, hogy így mondjam, a borok kóstolása, a borászatok figyelése mellett karitatív tevékenység. Már támogattunk ugye vak zenész kisfiút a zenei tanulmányában, nagy családosokat támogatunk élelmiszer csomagokkal. Most, hogy sajnálatos módon az ukrán háború kitört, ha nem is az első, de az elsők között volt az István Nádor borlovagrend, a felhívásunkra és a kezdeményezésünkre szinte 3-4 nap alatt egy kis teherautónyi élelmet tudtunk összegyűjteni, vásárolni, majd behozták a lovagok, és az ortodox egyház segítségével átvitték a ukrán oldalra, ahol ezt magyaroknak adták át, akik ugye rá voltak szorulva.
Azt veszem ki a szavaiból, hogy a helyi plébánosokkal, egyházközségekkel is jó kapcsolatot ápolnak önök.
Igen, hála Istennek. Hát a kezdetek kezdete előbb említett kapcsolatunk Kartal Ernő atyához kötődik, de mivel én diózsőri vagyok, a diózsőri plébánosokkal is nagyon jó a kapcsolatunk, és ez helyén való. Picikét most már talán a fiatalokat is szeretnénk megmozdítani, és az előbb említettem, hogy Magyarországon ugye először alakítottuk meg a kadét tagozatot, ahol fiatal fiúk, lányok, természetesen 18 évet betöltött fiúk, lányok, előzetes PPT dolgozat megírásával, szőlőterületeken való munkával, préseléssel, ilyen dolgokkal fel lettek avatva, és hát most erre a jövő heti jótékonysági koncertünkre is már a kadétok jelenlétében kerül sor, akik segítenek ott az egyházi területen ugye a beléptetéssel, majd a székek, padoknak a beigazításával, úgyhogy nagyon örülünk nekik, hogy fiatalok köztünk vannak.
Nagyon fontos, törekednek akkor az utónemzedék megteremtésére is. Legyenek folytatói az önök szolgálatának és munkájának.
Igen, mi is így beszélünk róla, vagy így értékeljük, hogy előbb említettem, hogy a kor az megy felettünk, és bizony azt látjuk, és azt látom, hogy nagyon sok egyesületnél fiatalításra van szükség. A borászat, a szőlőtermesztés, a bor maga, a bor Krisztus vére, a Jóisten ajándéka, ehhez nagyon sok minden kapcsolódik, a művészet, a gasztronómia, az irodalom, és ugye most már a borlovagjaink is így vannak, hogy ezt nagyon ápolják, és visszautalva a jövőt építjük a fiatalokkal.
Három horda borom van, mind a három csapon van. Egyik édes, a másik jó, a harmadik savanyú. Egyik édes, a másik jó, a harmadik savanyú. Ha te tudnád, amit én, milyen huncut vagyok én, ahol szép lányt látok én, érte élek, halok én. Ahol szép lányt látok én, érte élek, halok én. La 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 la. Ahol szép lány látok én, érte élek, halok én.
És ha már gasztronómia, akkor hagyd tegyem fel önfelé azt a kérdést, hogy van-e kedvenc bora? Lehetséges-e a sok-sok gazdag borkínálatból és borválasztékból a választás szükséges? Kell a választás? Vagy nem lehet választani? Nehezet kérdeztem?
Nem. Szerintem, aki kedveli a bort, főleg a Kárpát-medencében termelt jó magyar borokat, annak kell, hogy legyen kedvenc bora. Ezt mi mindenkinek tiszteletben tartjuk az ízlését. Noha érdekes módon a tudósok, gasztronómusok egyébek megállapították, hogy 5-6-7 évenként változik az ízlés is. Ez rám is nagyon jó példa. Én ezelőtt 5-6-7x éve inkább a fehér borokat helyeztem előtérbe. Egy bizonyos idő után, na most például pár éve, kedvencem a Merlot, vagy a Merlot szőlőből készült boroknak a házasításából készült borok, az úgynevezett küvéknek hívjuk, ugye egy vagy több szőlőborának a házasításából azok a küvék. De ez nem azt jelenti, hogy nem kóstoljuk meg Kárpát-medencén túl borokat is. Hála jó Istennek, most a múlt héten jöttünk haza a Marosvásárhelyről, az ottani borlovagrend meghívásának tettünk eleget. De borlovagrendünk Németországba, a Riesling hazájába kóstolta a Rieslingeket, francia borvidékeket bejártuk, nagyon szép vörösborokat ittunk. Most már voltunk kétszer Dél-Afrikába, ott szerencsétlenül járt Gál Tibor emlékére egy nagyon szép márványtáblát helyeztünk el a borászatba. Úgyhogy az én borom visszatérve a Merlot, vagy tisztán, vagy valamelyik vörösborral keverve, de nyáron mondjuk nagyon szívesen egy jó rozéfröccsöt is fogyasztok.
Néhány nappal ezelőtt ért véget a Miskolci Árszakra Fesztivál, és nem véletlenül említem a fesztivált, hiszen ezen a fesztiválon önök mindig feladatot vállalnak. Hát mindig az első alkalommal és most a második alkalommal megrendezésre került fesztiválon is szolgálatot vállaltak, nem véletlenül, valamint ajándékoznak is. Ezek az ajándékok és azok a borok, amelyeket ajándékként adnak, a saját boraik? Hiszen ezek olyan különleges ajándékok, nagyon szép kivitelben, egyedi példányszámban, nem véletlenül említem meg, hiszen idén 2024-ben a Miskolci Árszakra Fesztivál fővédnöke, dr. Ternyák Csaba egri érsek is egy nagyon szép ajándékot kapott önöktől.
Igen, valóban ez a második Árszakra Fesztivál, ahol lehetőségeinkhez képest szeretnénk és ki is vesszük a részünket. Ez a nagyon szép ajándék, mondhatom a nevét, az első Árszakra Fesztivál alkalmával Budapestre vittük fel Erdő Péter bíboros úrnak, aki nagyon szép levélbe köszönte meg, amit majd dokumentálunk a könyvünkbe. Most pedig Ternyák Csaba érsek úr kapta meg ezt a Miskolci méteres bort, ami szabadalmi hivatal által tervezett, vagy megalkotott bor, ez a Miskolci méteres bor. Egyben egy kicsit több is, mert a borlovag avatásnak ez egy nagyon fontos kelléke. Különböző dolgokkal, van, ahol pincekulccsal, van, ahol karddal, a mi esetünk pedig a Miskolci méteres borral ütjük, vagy avatjuk lovaggá a jelölteket. Úgyhogy ez egy végeredmű, egy egyedi ajándék, egy egyedi termék, és merem remélni, hogy örömet okozunk vele, és merem remélni, hogy Miskolcnak a jó hírnevéhez ezzel is hozzájárulunk.
Nem véletlenül nevezték el így, hogy miskolci méteres bor, hiszen közel egy méter hosszú, egy különleges dobozban, vagy ajándék dobozban található, és az ízéről is lehet valamit tudnunk? A kedvenc borra került ebbe a bizonyos palackba?
Hát az kell, hogy annak íz jó első érzéssel fogyassza, aki ezt megkapta, de ha nem is csináltam statisztikát, a jellemző az, ezt meg kell mondanom, hogy akik ilyen miskolci méteres bort kapnak, utána találkozunk egy bizonyos idő múlva, és kérdezem, hogy na, hogy is lett a bor? És azt mondja, hogy ezt nem bontjuk fel, ez olyan különleges, hogy ez ugye fel van téve valami nemes helyre, de egyébként az én boromon kívül miskolci bükkölyei borászoknak aranyérmes borai kerülnek bele, ami természetesen a címké fel van tüntetve, de az is nagy öröm számomra, hogy Miskolc város címere használatára engedélyt kaptam, és így a miskolci méteres boron a város címere is rajta van.
Beszélgetésünknek azon túl, hogy idén 25 éves az István Nádor borlovagrend, van egy másik apropója is. Ahogy már ön is említette, a közeljövőben, a jövő héten, október 10-én, csütörtökön egy szép jótékonysági hangversenyre készülünk. Nyugodtan fogalmazhatok többes számban, hiszen konferenciája leszek ennek az eseménynek. Legyen olyan kedves, mondja el, hogy mit is lehet tudnunk erről a jótékonysági koncertről.
A riport elején említettem, hogy a 25 év vagy a negyed század, ez egy nagyon-nagyon megsüvegelendő esemény, így az elnökséggel és a lovagjainkkal egyetértésben arra megállapodásra jutottunk, hogy egy kicsit több rendezvénnyel még ünnepélyesebbé tegyük ezt az alkalmat, és hát gyakorlatilag három nagy esemény történik terveink szerint, mellette még egy-kettő idézőjelben kisebb, az se kicsi, és ennek a kezdete, vagy az első rendezvénye 10-én a Minorita templomban a jótékonysági koncert, ahol jó nevű miskolci, vagy Miskolcról elszámolódott budapesti művészek adnak egy hangversenyt. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy pár nap alatt elkeltek a jegyek, és most már ugye a hirdetésünkbe fel kellett lenni, hogy minden jegy elkelt, amire nem is számítottunk. Ez nagyon nagy öröm számunkra. Sok civil egyesület lesz, jelezte polgármester urak, Veres Pál, Tócántai József polgármester úr is jelezte, hogy itt lesznek a rendezvényen. A Minorita rend részéről megint csak József atya képviselve lesznek, itt lesznek. Nagyon öröm számunkra a kadétjaink, és sok boros, bortermelő kollega, ami emelni fogja az egyébként is nívós esnek a színvonalát. A Minorita templomban tartandó jótékonysági koncertünknek a célja a megyei kórház daganatos kis betegeinek a gyógyítására szánjuk egy részét. Több mint 20 éve támogatjuk már a kórháznak a kis betegeit, és most az utóbbi időben sajnálatos módon a tapolcai barlangfürdő tűzesete miatt is szeretnénk besegíteni, hogy minél hamarabb át lehessen adni, és a gyógyulni vágyók, meg a kikapcsolódó vágyók sok szép programot és időt töltsenek el. Majd ezt követi Lilafüreden a most már hagyományossá vált jótékonysági gálavacsoránk. Itt borlovagavatás lesz, és tiszteletbeli lovagokat avatunk. Egy kellemes vacsorával, kulturális műsorral fűszerezve az Edda együttesből a Pataki Attila, ugye régen megbecsült borlovagunk, és hát ő már tavaly előtt mondta, hogy na, a 25 éves évfordulókra egy meglepetés lesz, de most már ez nyílt titok. Egy akusztikus koncertről lesznek jelen, és itt lesz a teljes Edda zenekar, Edda együttes. Majd, ha jól tudom, december 14-én a Miskolci Generáli Arénába megint csak egy kicsit a mi tiszteletünkre és a város tiszteletére ad egy nagy koncertet az Edda. Már ez nem akusztikus, hanem itt rendes, ahogy szokták ugye a fiúk. Ez lenne a három nagy rendezvényünk, de szeretnénk egy... Van egy csoda kisfiú, Király Helmeszen, itt van a falon a képe, ő már egyetemista és nagyon-nagyon jól fest. Szeretnénk egy ilyen, a képeivel egy kiállítást a polgármesteri hivatalba, és van egy fotóművészünk is, aki a borral, meg a borhoz kapcsolódó dolgon egy fotókiállítást csinál majd.
Még végigmondani, és igen, tényleg gazdag és színes a programkínálat. Megismétlem a legfontosabbat, ami a jövő hetet illeti, tehát a jótékonysági koncertjük október 10-én csütörtökön 19:30 kezdődik a Miskolci Minorita templomban, és a fellépő művészek között Vágó Zsuzsi, Jancsó Dóra, Verép Tamás, Cselepák Balázs, Kolozsi Balázs és Kovács Gábor lesznek
és
hallhatók.
És ne hagyjuk ki, a picit lemaradt a szérőre, Vihola Mihályló, aki Kolozsi Balázssal együtt szintén tiszteletbeli lovagjaink, és nagyon büszkék vagyunk rájuk.
A gitárművész úr is tehát fellép ezen a jótékonysági koncerten, új tagokat is említett. Hogyan lehetnek az István Nádor Borlovagrend tagjai azok, akiket új tagként üdvözölnek? Mi a tagságnak a feltétele?
Hát ugye két ajánló kell a borlovagrendi tagságra, mint egy felelősséget vállaló, és a borlovagi avatás után, mint az óvodást az általános iskolába, vagy még följebb kicsit pátyolgatni, és bevezetni őket a borkóstolás tudományába, a rendezvényeken való részvételre. Végeredményben játékosnak tűnik ez a történet, ugye, de ahogy József Attila mondta, játszani csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, és így csináljuk már mi ezt most már 25 éve.
Hölgyek és urakat egyaránt találunk a tagjaik között?
Igen, nem vagyok talán egyedül a véleményemmel, tehát hölgyek és urak is vannak, avatottak a borlovagrendünkbe. Én is sokszor osztani szoktam azon ismerőseim, vagy borlovagok véleményét, amiért néha hát nem köveznek meg, de nem nagyon teszik. De el kell mondanom, hogy sok hölgynek sokkal jobb az ízlelése, a borhibák felismerése, a fajta jellegek felismerése, mint egy-két úrnak. Tehát ezt ugye el kell ismernünk, nem ez a jellemző, de bizony vannak kivételek, és ráadásul a hölgyek nagyon jó borismerők, borízlelők, és még egy dolgot tudok, hogy a férfiaknak a koronája le ne essen, hogy nagyon jól tudják párosítani az ételeket a borokkal. Tehát egy bort ismerő hölgy, az ha vendéget vár, előre már úgy készül, hogy tudja, hogy melyik fogáshoz, előételhez, egyebekhez mit fog szolgálni.
A 25 év apropóján riportunk végéhez közeledve mit kívánhatok önöknek? Mire van még szükségük a negyedik évszázados évforduló alkalmából?
Igen. Hát azt kívánnám, hogy a városunknak a híre, a Bükkvidéknek a híre, neve egy picikét alul értékelt volt az utóbbi időben, de hála Istennek most már egyre több olyan borászat, pincészet kerül ki, ahol már most Michelin csillagos éttermekben is megtalálhatók a miskolci bükkölyi borászoknak a produktumai, a nedűi. Azt szeretném, hogy ez még jobban, intenzívebben a turizmushoz hozzájárulna. Bár azt is el kell ismerni, hogy a Éled az Avas és nagyon sok ilyen boros rendezvény van. Lassan, de kialakult most már az a kohézió, hogy kicsit úgy szoktam mondani, hogy talán mások is mondják, hogy mi vagyunk a kovász, és sok egyesület, főleg boros egyesületekkel együtt dolgozunk, együtt veszünk részt eseményeken, nálunk is lovagok már a Miskolci Egyesületeknek a lovagjai, és egészséget, a Jóisten áldását, hogy szép termés legyen, megbecsülni a múltat, megbecsülni az időseknek a tapasztalatát, és hát ahogy kezdtem, jó lenne, hogyha nem sokára a kadétjainkból lovagok lennének, és ők is vinnének majd tovább a jó hírünket.
Szívből kívánom, hogy legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést Szuper Andrásnak, az István Nádor borlovagrend vezetőjének, nagymesterének. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, és én is a hallgatóknak, minden magyar embernek, minden szőlőt és bortelmerő embernek a Jóisten áldásával jó egészséget kívánok, és eredményes munkát.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sokszor úgy tűnhet, mintha Isten játszana velünk, miközben ennek pont az ellenkezőjét teszi. komolyan vesz bennünket, és rengeteg meglepetést tartogat, amire rácsodálkozhatunk. Jelenics István, piarista szerzetes gondolatával köszöntjük hallgatóinkat. Dr. Jelenics István piarista atya, nyugalmazott gimnáziumi, főiskolai és egyetemi tanár, életének 92. szerzetességének 70. papságának 65. évében 2024. szeptember 26-án rendtársai körében szentségekkel megerősítve hunyt el. Műsorunkban egy családról szóló előadásával ráemlékezünk.
A világban ez a új gondolkodásbeli, életformabeli átalakulás nem hozott nagyobb boldogságot, hanem valamiképpen riadalmat teremtett az emberekben, különösen akkor, amikor ezeknek a nagy álreményeknek a hiúsága, az üressége kiderült. És azután felszabadított az emberekben egy csomó önzést, hogy ki úgy érzi, hogy közös ügyek nincsenek már, amiknek a szolgálatában állhatna az ember, és akkor ott a saját boldogságát is szolgálná ezeknek a közös ügyeknek a szolgálata közben, hanem ebben a bajba jutott, vagy pusztulásra szánt világban ebben egy kicsi egyéni örömet még kiküzdhet magának, hogyha okos, és akkor minden erkölcsi gátlást feledve, feladva, sokszor bizony önzővé válnak az emberek, egymás ellen fordulnak, és ezeket a maradék javakat egymástól rabolják el azért, hogy a pusztuló világban saját életüket még legalább elviselhetővé tegyék. Valami furcsa dolog ez, hogy a közéletben is nem csak azért, mert a régi eszméknek a kötelező ereje valamiképpen meglazult, a vallás, vagy a lelkiismeret, vagy ilyen másféle erő, ami régebben az embereket arra késztette, hogy együtt dolgozzanak, eltűnt. A közös reményeknek az eltűnése is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek akkor önzővé és kapkodóvá lettek. És az eltűnt perspektívák helyett a pillanatnak a kínálatát keressék. A pillanat azért kínál élvezeteket. Filozófusok beszélnek erről, hogy az embernek a pozitív élményei rangban nagyon különbözők, és lehet nagyon intenzív, nagyon vonzó valami, amit mondjuk élvezetnek nevezünk, de igazából az ember nem arra termelt, hogy minél több élvezetet összehalmozon, és az életének a pozitív jellegét nem ez biztosítja, hanem örömre termett az ember, meg boldogságra termett az ember. Csak a öröm, meg a boldogság az valami iskolázottságot kíván, valami belső fegyelmet is, valami reményt, és azután egy hosszabb befektetésnek az eredményeként virrat föl az embernek az életébe. Különösen ez a világ, ez a fogyasztói társadalom rengeteg élvezetet kínál, és annak érdekében, annak a veszett fejsze nyele alapon az emberek ezek után, az élvezetek után loholnak, és meg akarják teremteni a maguk pozitív élményeit úgy, hogy az olcsóbbat választják, a befektetést igénylő és a reményt igénylő értékesebb helyett. És azután, ugye ezután kapkodnak, így élnek, és ennek következtében vész el az erkölcsi tartásuk, és így nem tudnak összefogni, nem bíznak egymásban, hanem a másik rovására, a közösből minél többet akarnak maguknak megszerezni, és nem törődnek a többiekkel, és nem gondolnak arra, hogy ez a dolog visszaüt, és akkor az egész közérzetük kerül veszélybe, hogyha örökké arra kell vigyázni, hogy ennél lopják a pénzüket, amit a zsebükbe vagy a ide-oda takarékba raktak, és hogy ki ne játsszák, túl ne járjanak az eszükön azok, akiknek a ügyességére tulajdonképpen jó volna, hogyha számíthatnának. De ki a maga javára, a maga zsebére ügyeskedik, és a közös felelősségtudat hiányzik az emberekből egy ilyen egyre inkább reményt vesztett világban. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor hát ez a kérdés fölmerül, hogy mivel tartozunk ennek a világnak, akkor nem arra kell elsősorban gondolnunk, hogy hitet kell hirdetnünk, hanem arra kell gondolnunk, arról kell az embereket meggyőzni, hogy hogy vannak ilyen értékek, és hogy érdemes összefogni, és lehet a világban, nem olyan elveszett azért ez a világ, és lehet ebben a világban úgy élni, hogy nem egymás ellen élünk, hanem egymásért, és összefogunk, és kialakítjuk azokat a lehetőségeket, hogy meg tudjunk bízni egymásba, az erőnket nem arra fordítjuk, hogy a másiktól elvegyünk valamit, vagy megvédjük a magunkét, hanem az erőket ténylegesen arra fordítjuk, hogy szebbé, jobbá tegyük azt a környezetet, amelyben élünk. A keresztény ember a hitéről, a hitének a értékéről, az életet alakító értékéről nem akkor tanúskodik, hogyha érveket keres, amelyekkel vitázhat, hanem akkor, hogyha erre a hitre valóban egy olyan életet épít, amelyik eljut az örömökig, amelyik eljut a bizalomig, amelyik igenis ebben a kockázatokkal teli vagy reménytelenséggel teli világban is a reményből él, és ennek következtében szépé tud lenni. Mi keresztények az Istennek a kifürkészhetetlen jóvoltából hitben élünk, és a hitünkből remény fakad, vagyis hiszünk abban, hogy a világ nem egy ilyen elveszett csillag, amelyikben az ember fáj a földnek, és az ember az nem a létnek valami tévetek produktuma, amelyik most már a történelminek a végére érkezett, és csak a pusztulásával nézhet szembe, hanem hiszünk abban, hogy a világot egy bölcs, szerető Isten teremtette. És ez az Isten nem vesztette el a türelmét, azért, mert sokan hűtlenek lettek hozzá, és nem fordított hátat a világnak, hanem változatlanul itt van velünk. És az egész emberiségnek a javát akarja, és tudja is biztosítani. Tehát ebben hiszünk, és ez a hit tesz bennünket képessé arra, hogy egy másfajta életmodellt fölmutassunk, megőrizzünk magunk között, és fölmutassuk, és megmutassuk azt, hogy igenis lehet örülni. És merünk gyereket vállalni egy keresztény családban, mert gondoljuk, hogy a gyerek is boldog lesz, nem csak én tudok még összevadászni valami örömet a magam számára, hanem a gyermekeimet is. Az Istenre bízom, nem a vak véletlenre, vagy nem tudom micsodára, nem a világban megmutatkozó, jót ígérő kezdeményezésekre, hanem az Istenbe vetett bizalomban igenis vállaljuk a gyermeket. És akkor egy nagyobb családban összefogásra nevelkedik az ember, összefogásban él, és próbál a társadalomban is úgy élni, hogy bízni lehessen benne, és hogy ő is megszólítsa a másik emberben azt, ami abban jó, ami arra jóra hajlik. Nem vitázik vele, nem elveket vitat, hanem egy életformát őriz, és annak a biztonságából és a derűjéből részesíti azokat az embereket is, akik között él. Valami ilyen dolog a feladatunk. Az evangéliumban Jézus persze, hogy arra is biztat bennünket, hogy a hitünket adjuk tovább, az evangéliumot hirdessük. De ugye az olyanokat is mond, hogy mi vagyunk a föld sója, mi vagyunk a világ világossága. És aztán azt mondja, hogy kovász vagyunk, és a kovászt elvegyítik a tésztában, és akkor az egész tészta ehetővé válik, az egész tésztát átjárja ennek a kovásznak az élete. Nem föltétlenül érvekkel kell meggyőznünk a körülöttünk álló embereket, vagy pedig nem sértődött képpel és sebzetten kivonulnunk a világból, hanem abból az evangéliumi hitből merítünk, tehát erővel, amelyik bennünk van, amelyiket oly szerencsések vagyunk, hogy szüleinknek, minden körülményeknek, Jóisten különös kegyelmének köszönhetően ez elevenen bennünk van, és az egyház közösségében is, közösségben is, nem csak egy családban, elszórt, nem tudom én, lakásokban vagy házakban, hanem egy egyházi közösségben is ez a hit, ez egy közös meggyőződésként él, ebből merített erővel egy olyan életet élünk, amelyik nem a pillanat örömeit vagy élvezeteit keresi, hanem az örömöket keresi. Bízik abban, hogy igenis beruházással, kicsi fáradtsággal örömöt tudunk elérni, és tartósan az életünkben megjelenik az Istennek az áldása. Még akkor is, hogyha körülöttünk ilyen kétségbe esett emberek, vagy ilyen rossz társadalmi beidegződések kapnak lábra, azok között is tudunk olyan módon jelen lenni, hogy az emberek fölfigyelnek ránk. És nem azt mondják, hogy milyen ravasz receptjeik vannak ezeknek arra, hogy boldoguljanak, hanem azt mondják, hogy miféle belső tartalékaik vannak ezeknek ahhoz, hogy nehézségek között se veszítik el a reménységüket vagy a bizalmukat, és tudnak úrrá lenni dolgokon, és tudnak kitartani, és ekközben tényleg hát nem pusztulnak el, és lehet, hogy kevesebb jövedelmük van, mint egy másik családnak, de azzal úgy tudnak élni, hogy a gyerekeik mégis jókedvűek, és nem azt mondják, hogy inkább valahol máshol szeretnék élni, hanem azt mondják, hogy itt mi egymásnak örülünk, azoknak a dolgoknak, amiket megteremtünk, a kevésben is boldogabbak vagyunk. Nem a anyagi javakon múlik a boldogságunk, hanem pontosan azokon a belső értékeken, amiket ez a bizalom köztünk megteremt. A világ sokszor bizalmatlanul fordul felénk, a világ sokszor akadályozza a mi törekvéseinknek a megvalósulását, és ebben néha kísér bennünket az, hogy olyan sértődött vagy felháborodott képet vágjunk, és aztán elutasítsuk az embereket, és csak befelé forduljunk, őrizzük, amink van, és azt próbáljuk valamiképpen megmenteni, hogy az túlélje ezeket a kint zajló katasztrófákat. Ugye a Bibliában van egy olyan kép, ami eléggé intő dolog, hogy ugye az Ószövetségben azt mondja a Biblia, hogy az Isten megharagudott az emberiségre, mert nagyon elhatalmasodott benne a bűn, és akkor vízözönt bocsátott a földre, de azért mégis azt akarta, hogy az emberiség fönnmaradjon, és akkor egy hajót ácsoltatott Noéval, és abba betelepítette őt, meg a családját, meg ott összegyűjtötte a föld összes állatait, és azok túlélték a vízözönt, a többi ember pedig elpusztult. Mi tudjuk azt, hogy ilyen hajót nem nagyon lehet építeni, amin a föld összes élőlénye helyet kaphatna. És azután azt is tudjuk, hogy a földön mióta ember él, azóta nem volt olyan állapot, hogy az egész földet vízborította volna. De ez a modell, ez azért nagyon érdekes, és arra figyelmeztet bennünket, hogy nekünk nem szabad azt képzelni, hogy az Isten most is, vagy most valami ilyesmit tervez, hogy megharagudott azokra, akik elfeledkeztek róla, és majd megment minket egy hajón. Nem az a dolgunk, hogy egy hajóra valahogy szert tegyünk, és arra fölkapaszkodjunk, és utána esetleg némi szánalommal, de elszánt egykedvűséggel nézzük, hogy másokat elsodor a vízözön. Hanem mi arra kaptunk megbízást, hogy úgy tudjunk jelen lenni a világban, hogy mi miattunk, vagy általunk a világot is megmentse a pusztulástól, és visszahívja abból a romlásból az Isten, amelyikbe belesodródott. Tehát nem csak a magunk bőrét kell mentenünk, nem csak a ránk bizottakért vagyunk felelősek, hanem az emberiségért is. És ezt ne érezzük azt, hogy akkor most rettenetes terhet rólt ránk az Isten, mert hát a magunk bajával is alig bírunk, nemhogy még az emberiséget megsegítsük. Hát az Isten velünk van ebben a vállalkozásban. Egy sajátos történelmi helyzetben az ember képzeletét is meghaladó feladatot bízott ránk, de ehhez, hogyha mi alázattal, meg jókedvel, meg belévetett bizalommal hozzáfogunk, akkor segítséget is ad az ő kegyelmével. És ez a feladat pontosan az, hogy úgy tudjunk jelen lenni a világban, hogy ne szigetelődjünk el benne, ne egy gettót alakítsunk benne mesterségesen, önmagunkat kizárva a világból, hogy nekünk nincs ahhoz közünk, hogy a gyerekeinket féltjük, vagy félünk ettől a világtól, és őrizni akarjuk magunkat abban az ártatlanságban, vagy tisztaságban, amire szerencsésen hát szertettünk, vagy valamilyen módon benne vagyunk, hanem igenis a kovász szerepét kell vállalnunk a világba, a sónak a szerepét kell, a sóból kevés kell, és mégis az egész étel jó ízű lesz, hogyha a só átjárja. És valami módon ugye erre biztat bennünket az Isten, hogy ne féltsük magunkat, ne féltsük a ránk bizottakat, ne féltsük a hitünket, és ne feltétlenül a hitünkről akarjuk meggyőzni az embereket, hanem arról a lépésről, ami előttük áll, hogy érdemes egy picit nagy lelkűben élni, hogy érdemes egy picit bízni egymásban, és többre megyünk akkor, hogyha megbízhatóan végezzük a munkánkat, mint akkor, hogyha egymás orra elől lopjuk el akár a anyagot, amivel dolgozunk, akár a szerszámokat, amikkel a közös feladatainkat meg kellene oldani. Tehát egyszerre kell látnunk azt, hogy mekkora romboló erők vannak, működnek körülöttünk, és hogy annak mennyi ember ki van téve, mert nincs neki tartaléka, nincs neki védelme ellene. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mégis ezek az emberek is az Isten teremtményei, és nem úgy biztosíthatjuk magunkat, hogy tőlük lehetőleg távol maradunk, hanem akkor áld meg minket is az Isten, ha ezt az áldást mi igyekszünk őhozzájuk is eljutatni. És újra mondom úgy, hogy egy életformát élünk előttük. Nem harsányan, nem föltétlenül a sajtóban megfogalmazva ezeket a dolgokat, meg nem lelkendezve, hanem a mindennapoknak az egyszerűségével, és mégis a hősiességével, és nem szüntelen áldozatok között, hanem egy belső figyelemben, amiben az Úristenre figyelünk, az életnek a ténylegesen mégis meglévő lehetőségeivel pedig úgy élünk, ahogy az Isten akarja. Nem visszaélünk velük, mint ahogy a világban sokan visszaélnek azzal, ami van, hanem igyekszünk akkor is tisztességesek maradni, hogyha minden arra látszik kísérteni, tisztességtelenek legyünk. Ehhez ad erőt a hitünk, és a hitünkről majd akkor gondolkodnak az emberek, hogyha ezt a fajta életformát csak ugyan hát életre valónak látják. És azt veszik észre, hogy jé, hát ezek boldogulnak, jé, hát ezek boldogabbak, mint mi vagyunk a sok lihegésünkkel, meg kétségbeesésünkkel, meg félelmünkkel, és akkor közeledünk hozzájuk, akkor megpróbáljuk átvenni azokat a dolgokat, amiket tőlük megtanulhatunk, és akkor ugye talán előbb-utóbb eljutunk odáig is, hogy mégis csak elgondolkodunk azon, hogy ennek az ő emberi magatartásuknak, közösségi összetartozásuknak, világban való forgolódásuknak, szolgálatuknak az alapja meg a kiinduló pontja mégiscsak az a hit, amiről akkor már lassanként készek leszünk meghallgatni őket. Valahogy így volt az is, hogy valamikor, amikor a Krisztus igazságát hirdető emberek elszélettek onnan Palesztinából, hát egy pici népség voltak, és mégis egy-kettőre az egész római birodalomban, meg az egész környezetükben, mi már nem is tudjuk, hogy mennyire messzire esetleg örmények között is, Indiában is, ki tudja hol, el tudták vinni ezt a kereszténységet, nem annyira az érveikkel, mert nem voltak ezek filozófusok, hanem az életükkel, amiről azt látták az emberek, hogy ezek valami olyasmit őriznek, amitől hajlékonyabbak lesznek, kitartóbbak lesznek, nagylelkűbbek lesznek, de nem a butaságig, hanem valami olyan módon, hogy ez a nagylelkűség, ez a szeretet, ez megtérül, és az ő életüket is gazdagabbá teszi. Ami az evangéliumban van, hogy ugye, aki az életét meg akarja tartani, elveszíti. És aki kész elveszíteni, az megtalálja. Valami módon ennek a logikának az igazságát, ha magát a mondatot nem fogalmazták is meg az emberek, de meglátták. És akkor ugye római birodalomban újra még egyház üldözések is kitörtek, és egyszer csak azt vették észre a nem keresztény emberek, hogy hát akkor, amikor ott elkezdik kutatni a keresztényeket, elkezdik írtogatni őket, akkor a legértékesebb embereket emelik ki közülünk. Azt a mestert, akire eddig rábíztam a cipőmet, hogyha meg kellett javítani, mert ez tisztességesen megjavította, azt a embert, aki barátságos volt hozzám, aki segített, erről derült ki, hogy keresztény. És akkor megölték, akkor utána az emberek is azt mondták, hogy hát ne öljük meg azokat, akikre társadalmunk ráépült. Valahogy így kell jelen lennünk ebben a társadalomban. Persze, hogy hát vannak intézményeink, ugye egy kicsit más a helyzetünk azért, mint ennek a kezdő keresztény egyháznak. A közéletbe beleszólunk, a tudománynak a világában is megjelenünk, a politikában is valamilyen módon megjelenünk. De ugye az azért olyan döbbenetes, hogy mégis a legfontosabb ez, amire igazán hivatkozhat minden érv, az élet. És az életnek ez a gyakorlata. Persze, hogy a keresztény családban is elképzelhető, éppen ebben a mostani világban sajnos, hogy nagyon derék keresztény szülőknek a gyerekei közül is elkallódik valaki. De valamiképpen mégis az, hogy egy közösségben, a keresztény családokban több gyerek van, és az a több gyerek esetleg kevesebb anyagi jólétben él, kisebb anyagi jólétben, de mégis boldogabb, mint mások gyerekei, akik ezek között a világkínálta csábítások között élnek, de nem tanulják meg a nagy lelkűséget, nem tanulják meg azt, hogy a minőséget keressék, és ne a kínálatnak a mennyiségét, és így tovább. És akkor a családok boldogulnak mégis. És a világban akkor mindenféle törtetés nélkül, hát az derülhet ki, hogy valóban azok az emberek, akik a egyházból, a hitből merítenek, akik imádkoznak, akik az Úristenben reménykednek, azok életre valóbbak a többieknél. Nem úgy, hogy letapossák őket, hanem úgy, hogy a kezük nyomán áldás fakad.
Kedves hallgatóink, a nemrég elhunyt dr. Jelenics István piarista szerzetes előadását hallották. Temetése október 15-én, kedden 13 órakor lesz a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Lelki üdvéért ugyanezen a napon 15 óra 30 perckor mutatnak be szentmisét a belvárosi Nagyboldogasszony templomban. Kedves hallgatóink, további békés napot kívánok valamennyiüknek!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!